Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, örök élet, Szent Háromság ünnepe utáni utolsó vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Máté evangélium a 25. fejezetében, a 14-től a 30. versig. A következőképpen. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, oda vitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és res szolga! Úgy tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallva ezt a példázatot, talán egyik első gondolatunk lehet az, hogy hát optimistábban is be lehetett volna ezt a példázatot fejezni, vagy hát legalábbis optimistább sorrend fordítással lehetett volna elmondani, hiszen miért pont a sírás és fogcsikorgatás az utolsó szó, és miért nem inkább arról az, hogy ezzel az egyel szemben 2 szolga ott van, aki dicséretet kap. A magunk elképzelése, ez sokszor ilyesmi jó, ha pozitívabb képet kapunk, és hát kezdődjön akkor előbb ezzel a lusta szolgával, aztán azokkal, akik dicséretben részesülnek, és az ő ajándék talentumaikat kamatoztatják. De hát Jézus ilyen sorrendben mondta el ezt a példázatot, és bizony az a helyzet, hogy Isten igéje is legtöbbször nem a nekünk kedves sorrendet alkalmazza. Gondoljunk csak bele, hogy hány és hány igei üzenet szól kezdetben az isteni ígéretekről, az engedelmeseknek szóló áldásokról, aztán átfordul, és végül beszél arról, hogy miként csattan a dostor vége az engedetlenek szóló átokkal, a hitetlennek elkészített büntetéssel. És bizonyára lehetne felidéznünk magunkba sok ilyen helyet, most egyet említek csak meg, gondoljunk például a hegyi beszéd lezárására, a kősziklára és a homokra épített házra. ott is a sorrend az, hogy előbb Jézus elmondja, hogy mi az, ami az ő szavának hallgatói és cselekvői számára lesz, és mi az, ami az ő szavát hallgatók, de azt meg nem cselekvők számára lesz. Mi mégis persze inkább happy endet szeretünk mindenhol, és sokszor még talán meg is magyarázzuk teológusként is, hogy hát ha az életünkben van sokféle nyomorúság, még ha akár ideje korán ér minket a halál is, és sok nehézség és szenvedés van a sorsunkban, hát akkor is ott van legalább a mennyei vég, ami mindenben vigasztalást nyújt, mert hát végül mégiscsak minden jóra fordul. Ez persze önmagában igaz, és mégis az a helyzet, hogy hamis bizodalmat nyújthat. Mert valami általános, elkent üdvösség maszlagot hitet el velünk, hogy hát mindenkinek a végén jóra fordul a dolga. És ott is megnyugtat ez a fajta magyarázat, ahol Isten minket felkavarni akar és nyugtalanítani. Mert önmagában persze igaz, hogy az üdvösségre tekintettel végül ott a happy end Istennél. Na de azt ne felejtsük el, hogy ez csak a megváltottak seregére vonatkozik. Ugyanakkor ott vannak a lúzerek, az örök vesztesek, akik a szó szerint örök ítéletben részesülnek. És vajon mi biztosítja azt, hogy mi nem közöttük leszünk majd? A happy end-el nyugtatás így adhat hamis üdvbizalmat is, ahogy mondjuk Jeremiás idején is csengett a hamis proféták szava, hogy békesség, békesség, minden rendben van. De a profétának azt kell mondani, hogy nincs békesség. Mert megmenteni egyedül a Krisztus hit, a bizodalmas Krisztus hit képes, mert ez az egyetlen örök életet szerző hit. Sok mindenben hisznek az emberek, és sokszor halljuk, hogy hát mindegy, miben csak higgyen valamibe az ember, Jézus nem áll be ebbe a sorba. Ő azt mondja, hogy csak egy hit az, ami elfogadható számára. És ha a mai példázat mélyére tekintünk, akkor ráadásul ide, hogy minden valójában ezen fordul meg. A gazda tulajdonképpen a saját szavai alapján ítéli el a harmadik embert. Végső soron amiatt, hogy nem volt a szívében bizodalmas hit ura iránt, hanem egy kérlelhetetlen despotának tartja. A másik kettő viszont bizalommal volt iránta, és éppen ezért mertek elmenni, kockáztatni is, hogy kamatoztassák azt, amit kaptak. Gyakori félreértése ennek a példázatnak, hogy a talentumok, azok a képességeink, az adottságaink, amit Istentől kaptunk. És ez alapján beszélünk úgy, hogy a tehetséges emberek azok sok talentumosak, a kevésbé tehetségesek meg kevesebb talentummal rendelkeznek, és maga a talentum szót is már így használja az angolból átvéve a magyar nyelv is, hogy hát a talentum az a tehetség. De ha odafigyelünk a példázat megfogalmazására, akkor azt is érdemes észrevenni, hogy ez valójában tévedés. Jézus ugyanis azt mondja, hogy a képességek szerint kapják a szolgák a talentumokat. Tehát nem az a képesség, hanem a talentumok száma legfeljebb a képesség arányában adatik nekik. A talentum sokkal inkább az a feladat, amivel megbízza őket uruk, és amit végre kell hajtani, ha úgy tetszik most kamatoztatni, megsokszorozni. Hát ilyen értelemben minden esetre az első ember a legtehetségesebb mondhatnánk, mert ő kapja a kiváló dolgozó minősítést, és valóban dicséretre méltóan is teljesíti a feladatot, és ennek megfelelő jutalmat kap. És ez a jutalom először is azt jelenti, hogy bemehet uruk ünnepi lakomájára. Így fejezi ki a példázat, és biztos, hogy az üdvösség az nem egy tétlenség, hogy sokszor esetleg az ember gondolja, hogy hát ott már csak dögunalom lesz, úgymond, mert hát nincs mit tennünk, hát véget ér a földi élet és a sokféle küzdelem. De Jézus nem erről beszél, nem így tárja elénk az örök életet, hanem úgy, mint ami már egy örömteli, de munkában álló élet. És ne feledjük el, hogy a gyakori tévedése szemben, amikor Isten megteremti az embert, akkor munkára teremti. Sokan úgy magyarázzák, hogy hát a bűn esetben a büntetés az ember számára az, hogy dolgozni kell. De ez nem igaz. A büntetés, ha jól megfigyeltük, akkor a munkával járó veríték, és nem maga a munka. És most így az egyház év utolsó vasárnapján, örök élet vasárnapján, Az evangélium öröm híre azzal is melengeti a szívünket, hogy az örök életben is munka vár ránk, de már nem kell hozzá veríték, nem kell izzadságszagú legyen a fáradozásunk, hanem annak csak az öröme marad meg. Aztán a kiváló dolgozót követi a kevesebb képességgel és kevesebb talentummal rendelkező. Nevezhetnénk őt középszerű embernek, és gondolhatnánk, hogy hát, ha kevesebb jutalom is üti majd a markát, amikor az osztalékot kapja, de hát legalább ő is kap valamit. De mégis úgy vélem, hogy itt nem az abszolút érték a mérvadó, hanem a relatív számít. Az számít, hogy relatív értékben ő is ugyanazt kapja, mint a másik. Mert ő is relatív értékben ugyanannyit szerzett, megduplázta azt, amit az Úr rábízott. És Isten országában nincsen középszerűség. A kisebb rátermettséggel, kevesebb képességgel rendelkező ember az egyenrangú társ az egyházban, és végképp egyenrangú a mennyben. Nem rangsort ad elénk Jézus, hanem azt mutatja be, hogy mind a kettő ugyanazt a jutalmat kapja, mégpedig az, hogy mehet Ura örömteli lakomájára. Érdemes hát jól megfontolni, hogy a kevesebb talentum nem azt jelenti, hogy különböző értékűek lennénk. Persze másfajta az, amit kaptunk, másfajta az erőnk, másfajta a képességünk, de mégis ugyanaz, ami a lényeg ebben. Mondjuk egy család főépp úgy papi szolgálatot kell végezzen, mint egy lelkész. Sőt, igazából anélkül, hogy ezt ne tenné, hogy ne lenne a családja papja, nem is lesz igazi keresztény egyetlen ember sem. És arra is tanít, persze ez a példázat éppen ezért, hogy ne nézzük le a másikat azért, mert hozzánk képest másfajta talentumot kapott, és mi talán úgy is értékeljük, hogy kevesebbet. Szokásos ellentét van például a munkás értelmiség között, és lehet jókat vitatkozni, kinek mennyit ér a munkája, melyik a könnyebb, nehezebb, melyik a fontosabb, kevésbé fontos. Pedig a Teremtőnek ugyanaz a szándéka mind a kettővel, az, hogy ellássák azt a feladatot, ami rájuk bízatott. Persze, más ízt várunk a búzától, és más ízt a szőlőtől. Így nincs okunk arra, hogy egyiket jobbnak vagy rosszabbnak tartsuk. Csak azért mondjuk, mert a búza nem lesz olyan édes, mint a szőlő, vagy csak azért, mert a szőlőből képtelenek leszünk lisztet őrölni. De hát milyen is volna az élet, hogyha csak kenyéren élnénk, vagy fordítva, milyen volna az élet, ha csak szőlőn élnénk. Éppen ezért figyeljünk oda, hogy ez nem mennyiségi kérdés. A büntetés az például nem a mennyiség miatt érte ezt az utolsó embert, hanem a feladat nem teljesítése miatt. Hogy míg az első kettő talentum számra különböző hasznot hozott urának, de mégis teljesítette azt, ami magához mérten megfelelt, addig ez az utolsó azt sem teljesítette. És még egy vonást elrejt ez a példázat kimondatlanul is, mégpedig tulajdonképpen azt is, hogy a halál és a számadás pillanatában mindenki magára marad. Még akkor is magára marad, ha körülveszi a család vagy más embertárs, akkor, amikor kilép ebből az életből. A talentumokkal való elszámolásban csak Istennel van egyedül dolgunk. Nincsenek ott munkatársak a példázatban sem, nincs ott a család, és végképp nincsenek mellettünk álló és minket erősítő barátok vagy ismerősök. Ha máshol fontos is a csapatmunka, és ha a gyülekezet élete a lényegét tekintve természetesen közösségi élet, de itt most, ezen a szűk hágón áthaladva, itt még sincs az ember mellett senki. Mert a halál kapuján nem lehet emberi kísérünk, legfeljebb Isten képes arra, hogy ott is mellettünk álljon, de akkor ehhez azonban arra is szükségünk van, hogy már életünkben velünk legyen Jézus. És míg az utolsó szolga ezt is nélkülözi, és urát kegyetlen embernek jellemezve csak magára támaszkodott, addig az első kettő éppen azért teljesítette a feladatát, és éppen azért kapott dicséretet és jutalmat, mert urára figyelve, iránta való bizalommal mertek kockázatos tevékenységbe fogni. Hiszen aki vállalkozásba fog, mint ahogy Jézus mondja, az tudhatja, hogy nem csak a mai, hanem az akkori világban is, hogy ez kockázatos. A vállalkozásba bele is lehet bukni. Jöhet a felszámoló biztos. De ők mégis abban bíztak, hogy sikerülni fog ez, és ilyen értelemben urukban bízva voltak bátrak belefogni, hogy ő ezt rájuk bízta, akkor ez nekik kirót feladatuk. A büntetés érdemlő szolga ellenben nemhogy nem bízott urában, hanem egyenesen kegyetlen ellenségnek tekintette. És éppen ezért semmit nem mert kockáztatni, mindenben a biztonságra alapozott. És éppen ez lesz a vesztünk. A keresztényként be akarjuk biztosítani magunkat. Mert ez nem hitből van. Hitből az van, hogy mindazzal, amit ránk bízott a Teremtő Isten, és mindazzal, amit nekünk ajándékozott a megváltó Isten, azzal vállalkozásba fogunk, és megsokszorozzuk azt. Hogyha az 5 talentum, másik 5 fial. Hogyha a 2 talentum, másik 2 fial. És nem azt kéri számon a mennyei gazda, hogy miért nem fiad 5-öt a 2 talentumos szolga is, tehát nem a mások által végzett szolgálatokhoz méri a miénket, hanem a sajátunkhoz, az ránk mit bízott. Viszont kérlelhetetlen elbánásban részesülünk, hogyha mi is kérlelhetetlennek látjuk Istent, aki uzsorásként fillére behajtja a tartozást. Ítélet vár ránk, hogyha mi is elrejtjük azt, amit kaptunk. A biztonságosnak nevezett széf, hiszen ezt jelenti valójában az angol szó, az végül ítéletté válik, és kiderül, hogy nem adhat biztonságot. És igaz, ez szó szerint az anyagiakra nézve is, ha magunknak őrizgetjük csak a bankbetétünket, akkor bizony csúfos végünk lesz azzal, mert Jézus arra buzdít, hogy Isten országa építésére szánjuk oda, és Isten ügyéért áldozzuk oda, a rászorulók támogatására kamatoztassuk. Így hát végül itt van előttünk ez a 3. szolga, akinek már csak egy 3. osztályú jegy jutott a képességei tekintetében. Ettől még ugyanannyit kellene teljesítenie az arányok tekintetében. És nem az tehát a vétke, hogy neki egyetlen 1 talentum jutott. Nem az abszolút mércén bukott meg, hanem éppen a korábban említett relatív mércén. Ezért mondhatjuk így mai szóval, hogy ő a lúzer, a vesztes, aki teljesen félreértette a feladatot. És lehet, hogy kényelmes volt, aki kockázatmentes biztonságra törekedett, hogy semmi veszteség ne érje a gazdáját, de éppen ezáltal nem biztosította a gazda vagyonát, hanem kárt okozott neki. Hiszen ad a vád is ellen, hogy hát legalább a banki alapkamat adta GDP növekedést kellett volna produkálnia. És arról már ne is beszéljünk, hogy persze ő is csatlakozott azokhoz a mai politikai szintéren is megnyilvánuló csoportokhoz, akik az önnön szerecsen mosdatásuk gyanánt zsarnokságot kiáltanak. Azt mondja, hogy hát én tudom, hogy te egy kemény ember vagy, egy kegyetlen ember, aki behajtasz olyan dolgot is, amit nem is adtál. Ott is aratni akarsz, ahol nem vetettél. És éppen az a tragédiája ennek az embernek, hogy aztán a saját szava szerint megfogalmazott ítéletnek megfelelő elbírálásban részesül. És nem arról van szó, hogy elveszített egy kis hasznot, elveszített egy kis ütközetet, vagy kevesebbet tudott visszahozni, mert nem sikerült a kockázatos vállalkozás. És csak nem is arról van szó, hogy ő a földi életben egy állandó lúzer, hanem arról van szó, hogy az örök életet, az üdvösséget veszítette el. És valóban ez az igazi veszteség, és ez az igazi lúzerség, mert ez a legkínzóbb. Hiszen ez örök érvényű, végleges és pokoli csírással és fogcsikorgatással jár. A mai világban csak az számít, és azt lehet az elszámolásban elfogadtatni, amit alaposan dokumentáltak, amit a minőségbiztosítási eljárások szerint hajtottak végre. Elgondolkodtató viszont, hogy ez a lúzer, ez jól dokumentálta, amit tett, csak éppen a munkát nem végezte el. Mert őrület, hogy ma mindenben a papírhoz ragaszkodunk, csak az az elvégzett munka, aminek részletes és jó a dokumentációja, és lassan minden tüsszentés fel kell jegyezni másodperce pontos időzítéssel, Hát az már viszont senkit nem érdekel ezek után, hogy valójában milyen pocsék munkát végzünk, csak legyen megfelelően dokumentálva. A kiváló és a középszerű nem foglalkozott a dokumentációval. És uruk is megelégedett azzal, hogy felmutatták életük gyümölcsét, a haszonként szerzett talentumokat. Olvashattuk nemrég azt is, hogy az országos iroda elnyerte az ISO minősítést, de érdekes módon ez éppen akkor történt, amikor egy hatalmas hibát követett el a gazdasági osztály, mert a hatáskörét messze túllépve az országos presbitérium szerepébe és jogkörébe hatolva alkotott rendeletet. És azt hiszem, hogy ennél tökéletesebb példánk nem is lehetne arra, hogy miként mutassuk be, hogy a jó ISO minősítés az önmagában még rossz munkával is járhat együtt. Jó minősítést kaphatok például mondjuk azzal, hogy ha bárhova beugrok egy pillanatban, akkor kipipálok mindjárt egy látogatást. Ellenben gyenge ISO minősítést érek el azzal, ha egyetlen egy helyen töltök el órákat. Csak hogy nem a rossz ISO minősítés volt a lúzer hibája. Sőt, ilyen erővel kiváló dolgozó is lehetett volna, mert az ISO minősítés szerint nagyon precízen járt el, mindent rögzített és mindent biztosított, semmi hiba ne jöhessen és semmi veszteség ne jöhessen. Ellenben a másik két delikvens igencsak kifogásolhatóan viselkedett, hiszen kockázatot vállalt, a rájuk bízott vagyonnal nem hűségesen jártak el, mert mi lett volna, hogyha elveszítik a vállalkozásban. És akkor nem, hogy hiánytalanul nem tudják visszaadni, mint a harmadik, de üres lesz a zsebük, és jön a végrehajtó, és elvisz mindent. És mégis őket dicséri meg uruk. Azaz ezt a magatartást állítja elén követendőnek Jézus. A hit az mindig kockázatos, és sosem biztonságos. Ugyanakkor igen nagy nyeresége van. Kicsit más módon kerül ugyan elő, de eszünkbe juthat akár Timóteushoz írt levélből, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. És a talentumait elásó ember magatartását jól jellemezte a templom eltávozásáról szóló vers is. Azt amúgy Bényén hallottam a templom szentelési ünnepen, és kértem el. Hát ma templom szentelési ünnepünk is van, ezért különösen is aktuális, és jól illik ahhoz a jubileumunkhoz is, ami a 10 évvel ezelőtti egyházi év utolsó 3 vasárnapjában van előttünk, hiszen akkor ugyan nem ez a példázat volt itt Felsőpeténben, hanem a templom szenteléshez igazodva akkor Jeremiástól hallhattunk, de ha úgy tetszik, nagyon hasonló stílusú proféciát a templomról, hiszen az is arról szólt, hogy hát ha meg nem térnek az izraeliek, ha nem Istenhez kiáltanak, hanem a saját dolgaikban bizakodnak, akkor bizony a templom is elpusztul. És annyit még érdemes hozzátenni a vershez, hogy egy hallgatólagos feltétel azért rejlik benne, amit érdemes szóvá is tenni, és kifejezetten is megemlíteni, hogy hát nem önmagában fontos természetesen a templom, hanem Krisztus a fontos, aki értékessé teszi azt. Hát hiszen különben érvényben van a prófétai kérdés is, akár Isten, hogy Ézsaiás kérdés, hát a pusztában vándorláskor kértem-e, hogy építsetek templomot? Emlékszünk, hogy ez Dávidnak az elképzelése volt, nem parancsot kapott Istentől a templom építésre. Nem az épület a fontos, nem is az, hogy lent a templomban vagyunk, vagy itt fönt, hanem az a fontos, akinek az épületet emelték. És ezért mondja Jézus, ha más összefüggésben is egy kicsit két fejezettel korábban, hogy aki pedig a templomra esküszik, az arra esküszik, aki benne lakik. Hát ez a lényege. A végső elszámoláson előbb-utóbb nekünk is meg kell jelennünk. Vajon mivel fogunk odaállni? Mit tettél Isten uralma alatt? Milyen eredményeket tudsz úgymond felmutatni? Megtérte valaki mondjuk a hatásodra? És persze tudom, hogy ez hatalmas dolog, annyira, hogy önerőből ilyesmit nem is érhetünk el, ez csak maga Isten szent lelke adhatja meg, de azért a kérdés akkor is jogos, hogy tudod-e eszközül használni Szentlélek abban, hogy másokat is Krisztushoz vezess. És ezt nem lehet elhárítani pusztán az, hogy hát ez a lelkészek dolga. Különösen az evangélikus egyházban nem háríthatjuk el, hiszen itt az egyetemes papság tanítását követjük, vagy kellene legalábbis követni Luther nyomán. Rohamosan fogy az idő. Fogy az idő a hét eleje óta is a mai vasárnapig. Fogy az idő a tavalyi advent óta most az idei egyházi év végéig is, ami még 6 napban vissza van. De ugyanígy fogy az idő a végső számadásig is. Hány talentummal állsz az Úr elé? Téged hova fog majd sorolni az Úr? Lúzer leszel, vagy hű szolga, akire többet bízhat ezután a földi élet után? Ámen. Imádkozzunk. Talentumaidat osztogató Úrunk, mérhetetlen az a bizalom, amelyel nagy vagyonodat ránk bízod. Szinte hihetetlen, hogy így sokra tartasz minket. Bizalmad ébreszten szívünkben is bizalmad. Először is viszont bizalmat irántad, hogy hűek legyünk ahhoz a szeretethez, amellyel elhalmozol minket. Köszönjük, hogy ilyen gazdaggá tettél ajándékaiddal. Hadd, hogy hűségesen végezhessük feladatunkat. Másodszor ébresz bizalmat fele barátaink iránt. Hiszen ha te ekkora bizalommal fordultál felénk, akkor mi hogyan másképp tekinthetnénk a másik emberre? Ébresz felelősséget is szívünkbe, hogy ne hűtlenül, gonosz és reszolga módján gazdálkodjunk kincseiddel. Végül ébresz örömöt is lelkünkben, hogy a te szolgálatodban állhatunk, hogy országod népe lehetünk már most is, és még inkább, amikor az örök életben részesítve minket, a nagyobb feladatot is ránk bízod. Amen.